Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelyen keresztül szól hozzánk ez alkalommal, írva található a Mózes első könyve 50. részében, Mózes első könyve 50. részében a 15-től a 21-ig terjedő versekben a következőképpen. Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halál előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsáss meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akik atyáid Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Eddig tart Istennek írott igéje. Isten áldja meg az ő igéjének hirdetését és hallgatását. Keresztény testvéreim, ilyenkor a reformáció hónapjához közeledve a legtöbb gyülekezetben felvetődik a kérdés: vajon mit jelent az, hogy mi egyház, mi gyülekezet vagyunk? Vannak gyülekezetek, ahol erre külön vasárnapot is szentelnek, ahol a gyülekezet egy közös istentisztelet keretében arról gondolkozik, mit jelent ma gyülekezetnek lenni. A reformáció korában a reformátorok úgy határozták meg a keresztény gyülekezetet, hogy ez egy olyan közösség, amely ugyan bűnösök közössége, de megváltott bűnösöké. És azt gondolom, hogy ennél szebben, ennél találóbban és talán ennél rövidebben is nem lehet megfogalmazni a keresztény gyülekezet lényegét. Bűnösök közössége, akik egy dologban biztosak: megváltott bűnösök vagyunk. Mindez nagyon szép és nagyon jó, de hogy jön mindehhez a kérdéshez felolvasott alapigénk története, ami egy család történetről szól? Azt hiszem, nem vagyok egyedül, aki a gyülekezetre gondolva arra gondol, hogy valamiképpen a gyülekezet is olyan a mi számunkra, mint egy család. És a család történetek nem mindig egyszerűek. Mert a család történetek arról is szólnak, ami minket összeköt, és arról is szólnak, ami elválaszt. Mert családunkkal láthatatlan szálak kötnek össze bennünket. Amíg az ember fiatal, tinédzser korban leginkább arra vágyunk, hogy a családtól távol saját magunk valósítsuk meg magunkat. Megvalósítsuk az életünket úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy végre ne a szüleink mondják meg, hogy mit és hogyan kell. Aztán elkövetkezik az az idő, kinél hamarabb, kinél később, amikor valóban megpróbáljuk megvalósítani az életünket úgy, ahogyan azt mi elképzeltük, és rá kell jöjjünk arra, hogy a magunkkal hozott minták velünk jönnek. Rá kell jöjjünk arra, hogy azok a láthatatlan szálak, amik bennünket családunkkal, családtagjainkkal összekötnek, azok még mindig tartanak. Van, aki számára ezek a szálak biztonságot jelentenek a saját élet megvalósításának folyamatában. És vannak olyanok is, akik számára ezek a szálak mindig megkötő erővel bírnak. Igen, vannak helyzetek, amikor a család által jelentett biztonság és védelem inkább teher, mint korlát. Vannak helyzetek, és lelkigondozóként gyakran találkozom ilyen helyzetekkel, amikor a család által jelentett biztonság inkább teher az ember számára. És akkor azt kell keresni, hogyan tudok ezzel valamiképpen együtt élni. Mert vannak családok, ahol minden megvan. És legalábbis külsőleg minden tökéletesen rendben van. Aztán egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor igazából még sincs minden rendben, mert hiányzik valami. Sokszor nem sok, sokszor csak éppen egy csepp mosoly hiányzik. Sokszor annyi hiányzik, hogy a szülő kinyújtsa a kezét és megsimogassa azt a gyermeket. Kicsi dolgok. És az ember azt gondolná, igazából nincsen is jelentőségük. Valamikor, most már azért jó pár éve, volt egy lelki gondozottam. Véletlenül kerültünk kapcsolatba. Sokszoros öngyilkossági kísérletek túlélése után kerültünk egymással kapcsolatba. Már nem sok mindenre emlékszem a beszélgetésből, de arra az egy mondatra igen, hogy azt mondta, hogy és tudja, az anyám soha nem simogatott meg, soha nem vett az ölébe. És elgondolkoztam azon, hogy ez az akkor 51 néhány éves ember milyen teherként hordozta magával azt, hogy az édesanyja soha nem simogatta meg, vagy nem vette az ölébe. Ettől még többé-kevésbé sikeres életet élt, reménykedett benne, hogy még életben van, de akkor is teherként volt rajta ez a család. Ez a család történeti vonatkozás. Egy elmulasztott ölelés, egy egész életen keresztül kísérte ezt az embert. És akkor tudatosodott bennem az, amit egyébként megtanulunk teológiai tanulmányaink alatt, hogy az ember sohasem önállóan áll a világban. Mindig egy valamilyen családnak, valamilyen rendszernek a részei vagyunk, és akár tetszik, akár nem, ezt a rendszert mindig magunkkal visszük. Kialakíthatunk magunknak új viszonyokat, új kapcsolatokat, általunk újnak vélt rendszert, de visszük magunkkal a mintát, visszük magunkkal a példát, és bármennyire is nem tetszik nekünk, ez része a mi életünknek. A családi kötelék tehát nagyon sok mindenről szól. Szól a reménységről, és szól a csalódásokról is. Szól arról, hogy igen, vannak helyzetek, amikor egész egyszerűen ki kell bírni azt, amiben éppen abban a pillanatban vagyunk. És alapigénk pontosan egy ilyen történetet mond el. Egy olyan történetet, ami a közösségek sebezhetőségéről beszél. Mert minden közösség sebezhető. A kérdés csak az, hogy mennyire hagyjuk, hogy ezek a sebek elmélyüljenek, és egész életünket leuralják. Ismerek embereket, akik egész életükön keresztül hordoznak magukkal valamilyen sérelmet. Mert egy dolgot nem tanultak meg, elengedni. És azt gondolom, hogy kevés olyan nagyon nagyszabású, szinte emberen túlnövő feladatunk van az életben, mint az, hogy engedjünk el dolgokat, embereket, emlékeket, engedjünk el olyasmit, ami teher, vagy ami nehéz a mi számunkra. Ha egyedül nem megy, segítséget lehet és szabad kérni ehhez. A délelőtti istentiszteleten egy bibliai történet kapcsán arról beszéltem a gyülekezetemnek, hogy a mi atyánknak azt a kérését, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, úgy is lehet fordítani, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy Urunk, engedd el a mi vétkeinket, amiképpen mi sem ragaszkodunk görcsösen másoknak a vétkeihez. Talán itt kezdődik minden, megtanulni, elengedni. És ebben az esetben József története egészen nagyszerűen mutatja fel előttünk azt, hogy igen, lehet. Meg lehet tenni azt a lépést, ami nem könnyű, de ami mindenki számára lehetővé teszi, hogy az élet másképpen alakuljon. Azt gondolom, hogy József életének történetét mindannyian ismerjük. Az elkényeztetett kedvencből hogyan válik rabszolga, a testvérei gyalázatos terve nem válik be, és végül Egyiptom alkirályaként találkoznak vele újra. Nagyon röviden, kulcsszavakban egy sikertörténet József története. Legalábbis így látszik a mi számunkra. De azt gondolom, hogy József élete nem azért sikertörténet, mert sikerült neki az elkényeztetett kedvencből Egyiptom alkirályává felverekednie, felküzdenie magát Isten segítségével. József története azért sikertörténet, mert amikor arra kerül a sor, tud elég nagy lelkű lenni ahhoz, hogy elengedjen terheket. Elengedjen olyasmit, ami az ő életébe nehézség, ami az ő életébe árnyék, ami az ő életére árnyékot vet. Igaz, Isten ott van ebben az életben folyamatosan. Áttervezi József testvéreinek gonosz tervét. De milyen érdekes, az egyéni bűntudat akkor is megmaradt. És pontosan erről szól a történet, hogy a testvéreknek a bűntudata megmarad, és ezzel a bűntudattal, ennek a bűntudatnak a terhével együtt kell élniük. El tudom képzelni, hogy ez a bűntudat kemény teherként, vagy nagyon leuraló teherként nehezedhetett a testvérek életére. Vajon megszabadulnak-e, és megszabadulhatnak-e ettől a testvérek? Felolvasott alapigénk egyértelmű választ ad erre, nem. Mert minden élethelyzetnek van következménye. Vannak az életben olyan helyzetek, hogy megoldatlan kérdéseket, bűntudatokat, sok minden mást magunkkal kell vigyünk. Ez személyiségünk részévé válik. Nem valami biztató üzenet. Hosszú évek után is ott van még a bűntudat, ott van a megoldatlan kérdés, hogy vajon mi lett volna, ha. És mégis így van. A testvéreknek hosszú évek után szembe kell nézniük egy régi bűnnel. Szembe kell nézniük egy régi bűn következményével. És a szembenézés nem könnyű. De az egyetlen esély arra, hogy szabadságban éljenek. És azt gondolom, hogy ebben az értelemben József és testvéreinek története komoly üzenetet hordoz a mindenkori közösség, a mindenkori gyülekezetek, de személyes életünkre nézve is. Sok mindent hordunk a hátunkon. Sok mindent viszünk magunkkal. Kérdés csak az, muszáj nekünk mindent magunkkal vinni. Muszáj mindig hordani magunkkal azokat a terheket, amiket magunktól nem tudunk elengedni. Vajon nem jön el az a pillanat, amikor szembe kell nézzünk az élet érdekében azzal, hogy mi az, amit a hátizsákomba hordozok teherként? Vajon nem jön el ez a pillanat, mint József testvérei életében is, amikor szembe kell nézni azzal, hogy most már nem halogathatom tovább, tudomásul venni, igen, hordok magammal egy terhet. Nyilván az emberek 99%-a esetében megmerem kockáztatni, hogy ez a teher, amit magunkkal hordunk, nem olyan mértékű, vagy nem olyan horderejű, mint József testvéreinek a terhe. De mégis egy kicsi teher is hordozhat olyan erőt magában, hogy az életünket leuralja. És a kérdés, hogy hogyan lehet ettől megszabadulni. Felolvasott alapigénk egy példát tár elénk arra, hogy ha szembenézek azzal, amit hordozok, megvan az esélyem, legalább az esélyem arra, hogy attól valamiképpen megszabaduljak. A megbocsátás szava megadja József testvéreinek a vágyott szabadságot. József megbocsát testvéreinek, és ezzel elengedi őket a szabadságba. De azt gondolom, hogy a megbocsátás szava nem csak József testvérei számára, hanem József számára is egy új távlatot nyit meg. Valahányszor olvasom ezt a történetet, mindig elgondolkoztat az, hogy valaki, aki morális szempontból teljességgel a jó oldalon áll, ebben az esetben József, amikor meghallja a bűnbánat szavát, akkor nem az az első reakciója, hogy juhú, végre belátták, hanem őszintén megrendül és sír. Ez a történet nem csak arról szól, hogy József testvérei új esélyt kapnak a szabadságra. Ez a történet arról is szól, hogy József el tud engedni valamit, és ezzel ő is kap. És azt gondolom, hogy a mi keresztény életünkre nézve, ez a történet igencsak komoly üzenetet hordoz. Arra nézve, hogy igen, legalább meg kell próbálnunk elengedni. És erre jó példa előttünk a Szentírásban. Az az imádság, amire mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket, pontosan erről is szól. Isten elengedi a mi vétkeinket. Nem ragaszkodik görcsösen ahhoz, hogy mi mindent rontottunk el az életben. Logikus következménye lenne ennek, hogy mi is el tudunk engedni. De a logikus következmény, a tudás még nem elég. Szükséges hozzá az az elhatározás is. Az az elhatározás, ami valóban afelé indít, hogy a megbocsátás szavát el tudjam fogadni. Mert nem elég, hogy József kimondja, nem elég, hogy megrendül, hanem ott kell legyen a másik oldal is, ahol elfogadják a megbocsátást. Isten kimondta a megbocsátás szavát, az elengedés biztató, bátorító üzenetét az ember számára. Az emberen is múlik, hogy mennyit hajlandó ebből az üzenetből elfogadni. Igazi bocsánat azzal kezdődik, hogy őszintén elfogadom, amit felkínálnak nekem, a bűnbocsánat szavát. Nem tudom, hogy hogyan néz ki a gyülekezet tagjainak az élete. Hogy ki mit hordoz a hátizsákjában, abban a bizonyos lelki hátizsákban, amiben annyi mindent bele szoktunk gyömöszölni. Jól elzárva, nem gondolva rá. De jó lenne szembenézni azzal, hogy van egy lehetőségünk. Ha valami teher, ha valami nehéz, ha valami olyasmi, ami a mi kapcsolatainkat bántja, rombolja, vagy teherként nehezedik életünkre, van esélyünk azt letenni. Isten felkínálja nekünk a lehetőséget. Nem kényszerít, egyszerűen felkínálja. József nem kényszeríti semmire a testvéreit ebben a történetben. Egyszerűen azt mondja nekik, itt van a lehetőség, kezdhetjük újra. És a csodálatos a kereszténységben éppen az, hogy erről az üzenetről szól, lehet és szabad nekünk újra kezdeni. Nem kell életünk végéig terheket hordozni magunkkal. Vannak kérdések, amik nyitott kérdésekként kísérnek. És vannak megoldatlan problémák, amiket nem fogunk megoldani. De azoknak a terhét is letehetjük Isten elé, és kérhetjük tőle, Urunk, engedd el a mi vétkeinket, amik éppen mi sem fogunk görcsösen ragaszkodni másokhoz, mások vétkeihez. Adja mindenható Isten, hogy ezt megtapasztalhassuk, hogy mit jelent az a szabadság, amikor egy kicsit kevesebb teherrel indulunk el a hétköznapok felé. Amikor egy kicsit több reménységgel indulunk el azok felé a hétköznapok felé, amelyek gondoskodnak arról, hogy a lelki hátizsákunk megteljen újra. Jó nekünk, hogy van egy olyan hely, van egy olyan alkalom, ahol terheinket letehetjük. Adja mindenható Isten, hogy használjuk is ezt a lehetőséget. Amen.